Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves istentiszteleti közösség, gyülekezet, istentiszteltünk elején énekeljük a 162. számú dicséretünk első verszakát, dicsérjük ezáltal a mi Urunkat. A 162. számú énekünk első verszaka így kezdődik: Én bejöttünk nagy örömben, felséges Isten. ami segítségünk az Úrtól jön, ki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk írott igéjét, amint az megtalálható Lukács evangéliumának 12. fejezetében, annak a 35. versétől a 40. versig terjedő szakaszban. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 12. fejezetének 35. versétől. Hallgassuk azt figyelemmel, nyitott szívvel és leülve. Így szól az Úr Jézus. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vírasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál neki. És ha a második, vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és vérasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondolják. Eddig Istenünk írott igéje. Isten áldja meg az ő igéje való figyelésünket, hogy azt befogadjuk és meg is tudjuk tartani. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan jó a te házadba jönni, olyan jó, hogy ebben az adventben már negyedjére a negyedik gyertyát gyújthattuk meg. Olyan jó, hogy te mindegyik vasárnap hívtál bennünket, de nem csak vasárnaponként, hanem köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te minden nap velünk voltál. Köszönjük azt is, hogy tudhatjuk, hogy te személyesen ismersz bennünket. Tudod, hogy ebben az adventben milyen szükségeink voltak. Tudod, hogy milyen veszteségeket éltünk át. Azt is tudod, hogy milyen örömeket kaptunk. Arra kérünk, hogy most ajándékozz meg bennünket azzal, hogy tudjunk rád figyelni. Azzal, hogy megérthessük, mi az, amit személyesen nekünk készítettél el. Olyan jó, hogy te nem csak testünket akarod táplálni, hanem a lelkünkre is nagyon nagy gondod van. Köszönjük, hogy te, neked van hatalmad arra, hogy az emberi szóból isteni szó legyen. Kérünk is ezért, mert erre van leginkább szükségünk. Kérünk, hogy így légy itt a te szent lelked által, segíts, hogy közel kerülhessünk hozzá. Amen. Prédikációra készülve énekeljük a 234. dicséretünknek a második versét. 234. számú dicséretünknek a második verse így kezdődik. Jel világosság, ragyog fel nekünk, és megkérem a gyermekeket, hogy az ének után vonuljanak át gyermek Isten tiszteletre. Istennek az az ígéje, amely alapján az ő üzenetét ma hirdetni kívánom közöttetek, az ő lelkének segítségével, megírva található a már imént felolvasott Lukács evangéliumában, és a Jelenések könyvének harmadik fejezetének 20. versében, mely így hangzik. Én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Foglaljuk el. Kedves testvérek, röviden bemutatkozom, majd később a hirdetésekben is szólok egy-két szót magamról. Most csak annyit hadd osszak meg, ami kapcsolódik a mai üzenetünkhöz. Engem Krisztován Mártonnak hívnak, és Budapestről a Károly Gáspár Református Egyetemről érkeztem. Ott tanulok lelki pásztornak, és nagyon örülök, hogy az idei karácsonyi ünnepkörben és adventben itt lehetek legátus ünnepi küldött. Ezen az ősszel egy gyakorlati fél évet végeztem el. Ez volt a 7. fél évem, és ez valóban sokban különbözött a korábbi fél évektől, mert nem iskolapadban és előadó termekben tanultunk, hanem mindig úgymond terepen voltunk, valahol valamilyen gyakorlati helyen. Nagyon sok mindent tapasztaltam, sok új emberrel ismerkedtem meg, gyülekezeteket látogattam, hittanórákra ülhettem be, szenvedélybetegek közötti szolgálattal ismerkedhettem meg. És hát volt ebben sok öröm és nagyon sok hasznos tapasztalat, de volt azért benne persze nehézség is. A korábbiaktól eltérően most még többet kellett ingázzak, jobban ki kellett számolni az időmet, és szinte minden héten új emberekkel és új helyszínekkel ismerkedtem meg, aki hasonló munkát végez, és mindig úton van, és mindig új munkatársakkal is dolgozik, azt tudja, hogy ez milyen. Amit ebből az egészből kiemelnék, hogy viszont voltak olyan napok, amikor nagyon vártam akár az új találkozásokat, akár azt, hogy olyanokkal találkozzak, akiket már ismertem. Például novemberben egy közeli gyülekezetben töltöttem gyülekezeti gyakorlatot, és a lelkész számára megismerkedtem a nyáron, és nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, úgyhogy nagyon vártam, hogy újra találkozzunk. Szinte az egész fél év alatt ez volt, amire leginkább vártam. És amikor ott voltam, már az ajtó küszöbén álltam, és bekopogtam, akkor már csak néhány pillanat választott el ettől a bárhová találkozástól, hogy újra beszéljünk, hogy újra találkozzunk. Ma 4. adventi istentiszteletünket ünnepeljük, és erről lesz szó, egy bárhová találkozásról. Általában, amikor várakozásról beszélünk, vagy valami esemény, valamiről azt mondjuk, hogy arra várni kell, akkor azt gondoljuk, hogy ez tőlünk időben még nagyon messze van, hogy az az esemény nem történhet meg pillanatokon belül, vagy azonnal, de még hamarosan sem. És amikor keresztényként így az adventben arról beszélünk, hogy várunk Jézus újbóli eljövetelére, akkor is hajlamosak vagyunk erre úgy tekinteni, hogy ez majd a, úgymond a végidőkben fog végbe menni, megtörténni. Jézus pedig, amikor erről beszélt a tanítványoknak, és így nekünk is, akkor általában nem mondta meg, sőt, egyáltalán nem mondta meg, hogy ez mikor is lesz, hogy ő mikor jön vissza, de ő mindig arra tanított, hogy ne azt várjuk, hogy majd egyszer, hanem hogy minél hamarabb is várjuk ezt az ő eljövetelét. Mert ez az ő eljövetele bármikor megtörténhet, ahogyan azt olvastuk, és az ő eljövetele egészen közel van. Ma két kérdésre fogjuk keresni a választ ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy hogyan várjuk Jézust, a második pedig így hangzik, miért várjuk Jézust. Először tehát, hogyan várjuk Jézust. Felolvastunk egy példázatot, amiben szó volt szolgákról, egy úrról és még tolvajról is. És Jézus példázatai mindig valami nagyon egyszerű, valami nagyon hétköznapi élethelyzetet ragadnak meg, azért, hogy azáltal mondjon el valami nagyon mélyet Istenről és az ő országáról. Ebben a példázatban a szolgák várakoztak. De nem akármilyen várakozásról van itt szó, mert ahogy hallottuk, akármelyik őrváltáskor is érkezzen meg ez a ház ura vagy ez a mester, nekik a szolgáknak készen kellett lenniük és vírasztaniuk kellett. Tehát őrködésről van szó. És az is fontos, hogy azt olvastuk, hogy mennyegzőről érkezik haza a ház ura, mert ahogyan ma is így van egy ünnepi vacsoránál, lakománál, hogy bizonytalan, hogy meddig tart, hogy meddig érzik jól magukat az emberek, vagy meddig illedelmes maradni, úgy ők se tudhatták, hogy ez a úr mikor fog visszatérni, hogy meddig tart ez a mennyegző. Úgyhogy a szolgák felövezték magukat, ami azt jelentette, hogy munkára készen álltak, és hogy az úrhoz méltón voltak öltözve, és megnyitották a lámpásokat, hogy ki legyen világítva a házhoz vezető út. Tehát egy lelki, szellemi és főleg fizikai vírasztásról, készenlétről olvastunk, és tudjuk jól, hogy Adventben ez bennünket is erre hív, ilyen készenlétre, egy ilyen vírasztásra, egy tetrekészségre, egy állandó készenlétre, koncentrált figyelemre. Viszont az a tapasztalatom, és úgy gondolom, hogy nem csak az enyém, hogy évről évre próbálunk így felkészíteni magunkat az ünnepre, karácsonyra, meg egyáltalán így megélni az adventet, és nagyon sokszor azt érzik, hogy ez nem sikerül. Vagy nem is értjük, hogy ez mégis hogyan jelenik meg, főleg ez a vírasztás motívum az életünkben. Évről évre, akár gyülekezetként, akár egyénileg is próbálunk teljesíteni, próbáljuk ezeket a lelki életünkben is elérni. Dacolunk azzal, ahogyan az emberek készülnek az ünnepre, káosztatjuk a fogyasztói társadalmat, és próbálunk többet imádkozni, többet adakozni, szolgálni, vagy Bibliát olvasni, alkalomra járni. Ezt én is így próbáltam megközelíteni, így próbáltam megélni az elmúlt évek adventjeit. Viszont idén arra a megértésre jutottam, hogy többről szól a Jézusra való várakozás, mint hogy a tevékenységeinket megsokszorosítsuk. Jézus nem azt kívánta és kívánja tőlünk ebben az adventben és egyáltalán az életünk adventjében, hogy erőnket megfeszítve valahogy szorítsunk neki is helyet sok minden között az ünnepre készülve. És nem azt várja, hogy ugyanannyi időt kapjon, mint mondjuk amennyit ajándékok beszerzésére fordítunk. Nagyon szomorú lenne, hogyha csak versenyeztetni próbálnánk meg Jézust az élet egyéb területeivel. Mit látunk a példázatban? Hogy ezek a szolgák úgy várták az urukat, minthogyha el sem ment volna, minthogyha csak a kertbe ugrott volna ki valamiért, minthogyha még mindig otthon lenne. Ezek a szolgák uruk jelenlétében maradtak, miután elment. Ilyen készenlétre hív bennünket az ige, egy olyan életre, amit úgy élünk meg, hogy abban minden pillanatában ott van velünk Jézus, mert bármelyik pillanatban visszajöhet. Azt tanította nekem Isten ebben az adventben, hogy úgy várjam őt, hogy mindent, amit teszek, és ahogyan megélem a napjaimat, azt ő rá tekintve tegyem, ő rá tekintve élem meg. És ez az Isten jelenlétében megélt élet, ez nem egy görcsös élet, vagy egy attól való félelem, hogy az Isten kilesi az én dolgaimat. Mert az Isten jelenlétében élt életből amúgy is ki tud hullani az, ami olyatatlan hozzá. Hogy nem teszek olyat, amit tudom, hogy Istennek rosszul esne, vagy amit ő nem helyesel. Vagy nem úgy beszélek az embertársammal, mint aki csak az utamban van. Hanem úgy élek az Istentől ajándékba kapott társammal, vagy családommal, minthogyha azt az időt is Istennel tölteném. És úgy végzem a munkámat, vagy szolgálatomat, minthogyha azt az időt is Istennel tölteném, azokat a feladatokat is neki végezném el. Így teljesülhet az, hogy az életünk Isten uralma alatt folyik, A szolgák várták az urukat, de nem viselkedtek másképpen, mint hogyha ott lenne közöttük. Az ő jelenlétében maradtak. A második kérdésünk, hogy mégis hogyan várjuk, vagy miért várjuk Jézust, talán ez többször is megszólal bennünk, bennem legalábbis többször megszólal, és talán nehezebb is választ adni rá, amikor valaki megkérdezi, hogy mégis mit várunk attól, hogy Jézus visszajön, vagy miért várjuk, mi fog változni, és milyennek várjuk őt, amikor újra eljön. Ugye először gyermekként jött el a betlehemi történetet, két nap múlva is hallani fogjuk, talán már jól ismerjük, és tudunk is mit kezdeni ezzel a történettel, de az ő második eljövetele az egészen más, mint ennek így érkezik. És ebben a példázatban ez a hangsúlyosabb elem, hogy ezek a szolgák nem egy szolgatásukra vártak, és nem is egy magasabb beosztású szolgára, hanem az urukra. És hogyha tovább olvassuk Lukács evangéliumát, a következő versekben Lukács egyértelművé teszi, hogy ki ez a ház ura a példázatban, mert Jézust is úrnak nevezi a következő versekben. Jézust, mint mindenható urat várjuk visszajönni. És a Biblia tanúságot tesz arról, hogy milyen lesz ez, hogy hatalmas jelek fogják megelőzni az ő eljövetelét, és hogy olyan egyértelmű lesz az ő megjelenése, mint még semmi más. Hogy ő ítéletet tart, és hogy elhozza magával az ő országát. Ezen a ponton érdemes megállnunk, mert ezzel kapcsolatban nagyon sok félreértést így bennünk élni, sok félelem is, akár hogyha Bibliának ezen szakaszait olvassuk, ami Jézus visszajöveteléről szólnak, nagyon félelmetesek tudnak lenni, leginkább, hogyha felületesen olvassuk, de nagyon sokat fantáziálunk is, hogy vajon milyen lesz ez. Elég csak venni egy olyan újságot, amiben sok összeesküvés elméletet olvashatunk, vagy megnéznünk egy középkori festményt ebben a témában. De azért megjegyzem ez az utóbbihoz, hogy azért ezeknél a festményeknél még közelebb állt a festő gondolkodása a Biblia gondolataihoz is. Van egy-kettő, ami nagyon érdekes és nagyon tud új dolgokat mondani ezzel kapcsolatban. Például a Sixtusi kápolnának az utolsó ítélet freskója. De nekünk nem azt kell kitalálni, hogy mégis milyen lesz Jézusnak az eljövetele, és hogyan teljesedik be ez az ígérete. Nekünk elég most arra koncentrálni, amit itt ebben a példázatban mond, mert itt egyébként olyat mond, ami visszatér a Szentírás többi részein is. Egy ókori egyházatya, alexandriai Cyril, is fontosnak tartotta azt, hogy itt egy mennyegzőről érkezik haza a házura, hogy egy ünnepről jön. Isten országában ünnep van. Ünnep a teremtés szépsége miatt, ünnep az ember megváltása miatt, Isten végtelen szeretetének az ünnepe. És talán meg tud jelenni előttünk ez a példázat, ez a kép, hogy valaki hazaérkezik egy finom vacsorára, egy ünnepről, és még hozza magával az illatokat és az élményeket. De itt többről van szó, többet mond el Jézus az ő eljöveteléről. Mert amikor hazatér ez az Úr, ez a Mester, és a szolgákat virrasztva és úgy találja, hogy vártak rá, hogy olyat tesz, ami egészen szokatlan. És itt elveszíti Jézus példázata a valósággal való kapcsolatát. Mert a ház ura felövezi magát, mint korábban a szolgái, asztalhoz ülteti a szolgákat, és felszolgál nekik. Egy ünnepi lakomát készít a számukra. Emberi úr és emberi méltóság így nem cselekszik. Ez egyedül egy úrra igaz, az Úr Jézus Krisztusra. Az ő földi életében is ezt láttuk teljesülni, amikor megmosta a tanítványainak a lábát, ami egyébként egy rabszolga feladata lett volna, és amikor többször is úgy beszélt önmagáról, ahogy a Márk evangéliumában mond, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvéreim, ezt az urat várjuk. aki egyszer már odaadta az életét értünk. És mikor újra eljön, hozza magával az ő országát, ezt az ünnepséget, amire mi szolgák egyébként nem voltunk hivatalosak. És nem tudjuk pontosan, hogy milyen lesz, de azt látjuk, hogy ez az ünnepi vendégség, ezt Jézus elkészíti számunkra, és ennek részesei lehetünk, helyünk lehet ennél az asztalnál. Ez az ígéret, ez a kép valóban végigvonul a Szentíráson. És az utolsó könyvében, a Jelenések könyvében, amiben a legtöbbet olvashatunk Jézusnak az eljöveteléről, ott is ezt látjuk, hogy Isten trónjánál egy asztalhoz gyűlnek az emberek, hogy megmegzőküljenek. És nem csak, hogy felszolgálott az Úr Jézus, hanem letöröl minden könnyet az arcukról. Akkor majd teljes és közvetlen lesz az, amiről az előbb már szóltunk, az Isten jelenléte, az Isten szeretetének a megélése, amire úgy várunk. Jézus Krisztus tehát, mint Úr fog visszajönni. És várhatjuk őt nem úgy, mint akik egy másik világban élünk, hanem úgy, mint akik már most az ő jelenlétében töltik az életüket. Az ő ünnepe közel van, és nem csak az idei karácsony az, ami a küszöbön áll. Végezetül pedig a példázat végén egy tolvajról beszélt Jézus, és arról, hogy hogyan kell örködnie annak, aki el akarja kerülni, hogy betörjenek hozzá. Aki készen akar lenni a tolvajra, annak mindig készen kell lennie. Itt Jézus visszajöveteinek a kiszámíthatatlanságáról van szó. És a prédikáció elején arról beszéltem, hogy milyen élmény volt, amikor egy régpár találkozás előtt a küszöbön álltam. Krisztus eljövetele mindig ennyire közel van hozzánk, mert bármikor visszajöhet. Várjuk őt úgy, hogyha megjön, azonnal ajtót nyithasson. Mert így szól hozzánk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hogyan tudnánk megköszönni neked, hogy te elküldted a te egyszülött fiadat, hogy az ő életét odaadja értünk, és teljes földi életében is azt láthattuk, hogyan szolgált, hogyan járt szerte és mindenkivel jót tett. De köszönjük, Urunk, hogy ez nem csak 2000 évvel ezelőtt történt, hanem köszönjük, hogy te ma is jelen vagy köztünk. És köszönjük, hogy te ma is, bár méltatlanok vagyunk rá, de szolgálsz nekünk, gondoskodsz rólunk, és minket is meghívsz a te mennyegzői asztalodhoz. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a te nagy szeretetedet. Arra kérünk, hogy add, hogy tudjunk a te jelenlétedben élni, tudjunk rád várni, tudjunk rád figyelni, akkor is, amikor rengeteg dolgunk van. Köszönjük, hogy te Úr vagy, hogy mindenható Úr vagy, hogy az életünk minden területén így tudsz megjelenni, mint mindenható Úr. Azért kérünk téged az ünnep előtt, hogy erősíts bennünket, legfőképpen azokat, akik betegeskednek, akik gyengelkednek. Urunk Istenünk, te légy a gyógyító. És te segítsd azokat, akik őket ápolják, légy az ő támaszuk, és őket is erősítsd. Urunk, külön könyörgünk azokért a testvéreinkért, akiknek ez az ünnepi készülődés sokkal terhesebb volt, akiknek ravatal felett kellett megállniuk. Kérünk, hogy add nekik a te vigasztalásodat, add nekik azt a reménységet, hogy amikor te eljössz, feltámadással ajándékozol meg bennünket. Kérünk azért, hogy áld meg a mi további készülődésünket, légy jelen velünk, és áld meg a mi ünnepünket is majd, mind a gyülekezetben, mind az otthonainkban. maradj velünk, úrunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.